A 488. reggeli dicsérettel magasztaljuk Istent, 488. ének Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. Segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéje által szól hozzánk testvérek, ezért olvasom a mai napra rendelt Ószövetség igeszakaszt, amely Eszter könyve második fejezetében lett kijelölve. A második rész válogatott verseit hallgassuk. Ezek után lecsillapodott Ahasvérós király haragja, és eszébe jutott Vasti az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták, keresni kell a királynak szép termetű szűzleányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat, birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű leányt. Súsán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégajra, a király háremőrére, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Az a leány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és a szerint járt el. Volt Súsán várában egy Mordokaj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simei fia, aki kisfia, Benyámini ember volt, Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonyával, Juda királyával hurcoltak el, amikor Nabukadnezár, Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő gyámja volt Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak szép termete is, arca is szép volt, amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak, a nők őrizőjének a felügyelete alá. Az szépnek látta a leányt, megkedvelte és sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni, a királyi palota 7 kiválasztott leányát adta mellé, és a leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordokaj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordokaj minden nap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordokaj nagybátyjának a leányára, akit leányává fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt más, mint amit Hégaj, a király háremőre, az asszonyok őrizője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta, így került Ahasvérus királyhoz a királyi palotába a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban, a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére, a tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, most ezért imádkozunk. Mindenható Atyánk, a legnagyobb kiváltság az, hogy közel kerülhetünk hozzád, mert te közel jöttél hozzánk. Áldunk téged ezért a helyért, amelynek a méltóságát nem az adja meg, hogy mi itt vagyunk, vagy különleges emberek jártak itt a múlt héten, hanem az adja meg a helynek, az időnek, a körülményeknek az értékét, hogy te jelen vagy. Segíts, hogy levetkezzünk minden emberi hiába valóságot, nagyot akarást, adj nekünk alázatos szívet, Urunk, hogy érezzük, hogy a te felséges színed előtt vagyunk, ilyen földi körülmények között mégis a te királyi tróntermed előtt vagyunk. Köszönjük, hogy beengedtél. Köszönjük, hogy felgerjesztetted a vágyat a szívünkbe, hogy ez a vasárnap általad és veled teljes legyen. Kérünk, vedd el a mi méltatlanságunkat, bocsásd meg bűneinket, eresz önmagadhoz és egymáshoz közel, hogy a megbocsátás elfogadásával, a kiengesztelődés indulatával teljen meg a szívünk, és ragyogó arccal, megkönnyebbült lélekkel térjünk vissza otthonainkba. Áld meg az igét, Atyánk, hogy elérjen hozzánk, és megtegye azt, amit te kigondoltál felőle. Mindezt Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérjük tőled. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására kivetített énekkel fogunk készülni. Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked. Még az első verset a kicsit is énekelhetik velünk, aztán tovább engedjük őket. Istennek azok a szent igéi, amelyeket felolvasok közöttetek, és az ő szent lelkének ereje által az ő üzenetét hirdetem. Az előbb felolvasott ige szakaszban, Eszter könyve második részének a 17. versében, valamint a mai napi új szövetség igében, a Lukács szerinti evangélium 13. részének 18-tól a 21. verséig található megírva. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét, ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. Azután így szólt Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett és fává lett úgy, hogy az égi madarak fészket raktak az ágai. Ismét szólt, mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. Amen. Csillag születik. Gondolhatnánk a felolvasott ige alapján, az Ószövetség ige alapján, hogy ez egy teli találat, én is így gondoltam az első pillanatban, hiszen Eszter a történet szereplője azt a nevet hordozza, aminek a jelentése az, hogy csillag. És a mai tévéműsorok szereplői is egészen hasonlóan a nagy ismeretlenségből, néha egy kis faluból vagy egy tanyáról kerülnek a fővárosba, a nagy leendő felfedezettek. Valahogy a nagy semmiből, a nagy ismeretlenségből állnak elő. És a bibliai szereplőnk is egy váratlan pillanatban, mondhatjuk nyugodt lelkiismerettel, az ismeretlenségből áll elő, de ott is marad a figyelem középpontjában. És mégis azt kell állítani, hogy a mai kor értelmezése szerint az az első cím, hogy csillag születik, mármint a bibliai történet alapján ez azért nem megfelelő. Azért nem megfelelő, mert a mai kor gondolkodásában és értékítéletében kificamodott értelmezés szerint nem lehet jó, hiszen nem ugyanazt érti a mai világ, mint amit értett az akkori valóságos világ, vagy az Isten népe ez alatt. Mert ez az út nem az az út. Nem az olcsó és gyorsan megszerezhető népszerűségnek az út. Igen, gyors, néhány hetes szervezés, televíziós tábok, ügyes előállások, gyermekek, fiatalok vagy felnőttek, színpadra lépése, nagy felpörgetés, és az igazság az, hogy a mai kor csillag születik sztárjai, sztárcsillagai általában, ha nem is minden esetben, de általában legalább ilyen gyorsan alá is hullanak. Igen, kezdetben azokon az estéken, ezernyi nézői szavazatok után, a nagy megkeresések után, a nagy kihasználások után, az alig viselhető és alig teljesíthető produkciók fellépések után, azért néhány hét vagy néhány hónap, esetleg év következtében vagy követése után lekerülnek ezek a nagynak gondolt sztárok, egészen a kicsi faluk vagy tanyák színpadjáig, az ottani szereplésig, és aztán néhány év múlva legtöbbjük eltűnik az emlékezetből. De az, aki igényben előkerül, és ahogyan előjön, az minket most egy valóságos világba is, ha már itt a televíziót emlegetjük, nem egy való világba, hanem a valóságos világba vezet el bennünket, és az igazságra irányítja a figyelmet. Egészen pontosan úgy, hogy Isten igéje lelke által kézen fog bennünket, és az Ó meg az új szövetségi ige felolvasott szakaszok az Isten országa kibontakozásának régi és aztán újabb rendjébe vezetnek el bennünket egy életpéldán és Jézus példázatain keresztül. Az első üzenetünk ennek megfelelően az a mai reggelen, hogy Isten számon tart. Isten számon tart. És ez alapján nem túlzás a 139. Zsoltárnak egyetlen sora sem, érdemes kívülről megtanulni ezt a Zsoltárt. Látták a te szemeid, Uram, anyám méhében az én alaptalan testeimet, ahogyan formálódtam. Titkon formálódtam előtted, és minden meg volt írva, azok a napok is, amelyek még nem következtek be. A mi mostani bibliai helyzetünk a babiloni fogság ideje és helye. Ott van egy kis árvalány. Nagyon szépen leírta a felolvasott ige szakaszunk. Egy leányka, akinek meghalt az apja és az anyja, nem elég a fogság drasztikuma, még ehhez társul, hogy elveszítette a szüleit, és az egyik nagybátyja, Mordokaj, gyámsága alá vette, hiszen őt erre késztette nyilván a lelkiismerete, de ezen kívül, mint Isten népének a tagja, Isten törvénye is. Emberileg nézve azt kell mondani, hogy ennek a kisleánynak a helyzete a jelentéktelenség csúcspontján van. Hiszen rabszolga, hiszen egy gyámság alatt levő kisleány, akinek sem a kinézete, sem a felszereltsége nem olyan, hogy szembetűnő legyen. És ott van mellette egy öregedő bácsi, aki azzal bizatott meg, hogy az árvaságában valami gyámságot, valami támaszt adjon neki. Ez látszik, és ez könyvelhető el, de Istennél egyáltalán nem így van. Egyáltalán nem így van, mert a nagy vészhelyzet, a nagy kiszolgáltatottság idején az Isten számon tartja az övéit. És most igazán vészhelyzet van, nem csak azért, mert a Babilónia fogságá alatt van Izrael népe, hanem azért, mert olvassuk majd a következő napi igékben, kibontakozóban van egy tömeg mészárlás. Egy tömeg mészárlás, mert az egyik előjáró éppen Mordokaj viselkedésén megbotránkozva kiterveli, és ki is dolgozza, hogyan kell a zsidókat, Isten választott népét ott, ebben a fogság helyzetben teljesen kiirtani. De közben Isten is van. És közben Isten is tervez, gondolkodik, és ahogyan mondtam, számon tartja az övéit. Isten népe tagjainak, az Úr előtt, a neki engedelmeskedő lelkeknek mindig pontos nyilvántartása van. Isten számon tart. Mondja egy másik helyen a Bibliában valaki vallást téve a hitéről, ha apám és anyám elhagyna te, Uram, akkor sem hagysz el engem. Szeretném, hogyha felerősödne a szívetekben, testvérek, a jelentéktelenség érzése helyett, az elhagyatottság érzése helyett, a hátrahagytak, kihasználtak érzéke vagy szorongatása helyett, emelkedjen fel a tudatotokban, a szívetekben, hogy az Úr a legnagyobb zűrzavar, próbatétel és emberileg elkönyvelhető elfelejtettség állapotában is számon tart. Ez volt az első üzenet, tehát Isten számon tart. A másik egészen hasonlóan hangzik, ne tévesszen meg bennünket, nem ismétlés, Isten számba vesz. Egészen más ez, mint ahogyan mi gondolnánk. Eszterről van szó a történésben, aki nem csillog-villog, egy meglehetősen egyszerű megjelenésű, kevés lehetőséggel bíró zsidó lány, aki nem jelentkezik arra, hogy királyné legyen, hogyan is juthatna eszébe. Egy rabszolga lánynak, egy árva leánynak, egy gyámság alatt levő, szegénysorú leánynak, hogy benevezzen az akkori korban a csillag születik sztár akcióba, hogy királynévá nemesüljön. Nem jelentkezik. Ő az Isten tervében van, és az Isten tervét komolyan veszi, az Úr tenyerében van vésve, hogy megint egy másik Zsoltár rögzíti ezt az igazságot. Egy alázatos, egy engedelmes lány, aki az Isten félelmében tiszteli azt, akire rábízta az Isten az életét. nem azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne az öreg Mordoka a gyámsága alól kiszabadulni, mert hát ez is egy természetes, fiatalos magatartás lehetne, hanem mindenben hajszál pontosan Isten félelemmel a szívében, engedelmeskedik ennek az Isten félő öreg gyámnak, bármit is mondjon. Nem csak most ezekben a pillanatokban, hanem később, amikor majd pörögnek az események, amikor már királynői méltóságra jut és uralma, hatalma van, ez a szakadt ruhás Mordokaj bármikor beüzenhet a királyi palotába, mert tudja, hogy Eszter úgy fog cselekedni Isten félelemmel a szívében, az ő tanácsainak engedelmeskedve. Érdemes lenne itt mélységében végig gondolni és számba venni a mai gyermek és ifjú nemzedékünk tarthatatlan viselkedését és életfelfogását, hogy miért van az az űrzavar közöttünk, nálunk, a társadalmunkban, ami kialakult, nem bírunk aprócska gyermekekkel, hova tovább a fiatalokkal, mert valahogy minden összezavarodott. Hát mi, akik az idősebbekhez tartozunk, néhány kivételtől eltekintve ezen az Isten tiszteleten, azt kell mondani, hogy lehet, hogy ott is hiba van, hogy az engedelmesség az nem csak egy megkövetelendő dolog, aminek az lenne a következménye, hogy nyugodtabb a társadalom élete, nyugodtabbak a közösségeink, hanem engedelmeskedni az a gyermek és fiatal nemzedék tudhatna, amelyik egy idősebb vagy felnőttebb, de szintén engedelmességben élő, Istennek teljesen alárendelt életű felnőtt nemzedék irányítása alatt van. De térjünk vissza a második üzenetünkhöz. Isten számba veszi az övéit. Isten számba veszi a kicsi, jelentéktelen életedet. Csak az kell hozzá, hogy add át neki. Ne akar te senkinek semmit megmutatni. A nagy dolgok mindig ott kezdődnek Isten rendjében és Isten országa rendjében, mindig azzal indulnak el, hogy Isten számon tartja a teremtett világot, az utolsó fűszálat, a hajunk szálát és a hitvallásunk szerint, de amikor számba veheti az életünket, enged, hogy Isten számba vegye az életedet, enged úgy látni a világot, a mindenséget és benne a saját helyzetedet, mint amit az Isten a kezébe vett. Azt mondja Jézus, amikor szeretné megmagyarázni a hallgatóságnak, a tanítványoknak az Isten országa titkát, hogy az ilyen. Ennek a mechanizmusnak megfelelően működik az Isten országa, nagy Istennek, a világ urának az országa, erőtere és erővonalai, cselekményei ebben a rendben dolgoznak. Akkor is, azelőtt is, az Eszter korában és azóta is, a világ végezetéig. Olyan, mint a kicsi mustármag vagy a maroknyi, a marokba beleférő kovász, amely, ha elindul az élet útján, akkor átjárja a három mértéklisztet. Egy szóval add át a vélt valós lehetőségeidet az Istennek, és ne te szabályozz, hagyd, hogy ő szabályozzon. Engedd, hogy leoldódjanak a szorongásaid, a félelmeid. Ne engedd, hogy felülkerekedjenek a megint nem sikerült érzéseid. Egyszerűen tedd az Isten kezébe, és aludj nyugodtan. Hagyd, hogy ne a sietős, ne a bizonyítás erejével állandóan bennünket folytogató, az emberi véleményeknek kiszolgáltatott, az emberi szavaktól függő életformában teljen el az életed. Akarj egészen kicsi lenni. Akarj egészen valós önmagad lenni, ugyanolyannak, amilyennek természeted, alaptermészeted, lehetőségeid szerint születtél és vagy. Mert ha eljutsz erre a pontra, erre a kicsiség pontra, akkor ez egy olyan biztonságérzetet ad, amelyet senki nem vehet el tőled. És harmadszor, ha ez az élet folyamat végbe megy, akkor jön a felemelő hír, a felemelő üzenet. Isten nem csak számon tart, Isten nem csak számba vesz, hanem harmadszor az Isten számít rád. De helyesebb úgy mondani egészen személyes megfogalmazásban, hogy az Isten számít rám. Nem feltétlenül a parlamenti folyosók szereplői között. Eszterre még itt is számított, hiszen a királyi palotában királynéként nagy befolyást nyert, nagy felelősséget nyert az Istentől. Az Isten számít rád, mert ha elfogadod, hogy számon tart, hogy számba vette az életedet, akkor látni lehet, hogy az igazi értékünket is ő adta meg. Az igazi értéket, ami miatt egyediek vagyunk, másolhatatlanok vagyunk, értékesek és pótolhatatlanok vagyunk, az nem attól lett, amit mi karikoroztunk magunk köré, hanem amit az Isten elrejtett az életünkben. Isten számít a kicsiségünkre. Isten számol a megalázkodni tudásunkra, számít az engedelmességünkre. És közben lehet, hogy valóban nem leszünk társadalmi közszereplők, csak a helyünkön leszünk. És micsoda boldogság az, amikor az ember leül a recsegős fokedire, vagy karosszékbe, vagy a kényelmes fotelba, a meleg házba, és azzal a biztonsággal ülhet le, és tarthat csendességet néhány pillanatig, hogy a helyemen vagyok. Ez a ház az én házam. Nem a birtoklás vonatkozásában, hanem a biztonság dolgában. Ez a társam az én párom. Ez a gyermek az én gyermekem, és ez a kicsi az én unokám. És én meg az övék lehetek. Szóval a titok lényege az, nem méretekben van. Nem mérhetőségben lehet kifejezni, hanem egyszerűen kicsik vagyunk, önmagunk vagyunk, és a helyünkön vagyunk. Úgy is mondhatnánk, hogy az eszünknél vagyunk. Ott, ahol a saját létbiztonságunk, létünk értelme eléri a magas fokát. Nemrégen lehettem egészen véletlenül nagy emberek között, és a nagy emberek között egy szintén általam nagyra tartott, világhíres, tudományban sokat elért ember kapott felszólalási lehetőséget, aki megható módon mondta el akaratán kívül, pedig éppen ennek a szakterületnek a szakembere, hogy hazament a találkozó előtt az édesanyjához, és elmondta, hogy most hova megy egy ilyen nagy találkozóra, ahol országos szintű vezető emberek, előjáró püspököknek, tévés szereplők lesznek, és az édesanyjának, a nagy rangú embernek azt mondta, kisfiam, hát mit kereselte a nagy emberek között? Valahol itt kezdődik és itt végződik az Isten országa szerinti titok, a látványosság és a láthatatlanság. Amikor az ember bármit elér, bármekkora házat épített, bármilyen stram gyermekeket nevel fel és engedett életútjának, azt tudja mondani az Istenhez kuporodva, hogy kicsi vagyok. Nem a látványosság, nem a mennyiség, nem a hangosság, hanem az a különleges egyszerűségben megjelenő minőség, a minőség a fontos. Amikor az ember azt érzi a gazdagok között is, hogy mit keresek én a szegények között is, az előjárók között is, és a börtönben is, azt tudja mondani, Uram, határozd meg a paramétereimet, az igazi helyemet. Minőség. Ez az ószövetségi történetnek, Eszter életének a titka, és ez az Isten országának, az Úr Jézus példázatainak a titka, minőség. A mustármag az nem nagy, az nem értékes, főleg egy darab. A kovász, az asszonyok tudják, hogy az nem nagyon nagy látványosság, azt egy csészébe rakta el a nagyanyám is valamikor a kemence sútba, hogy melegen legyen. Az valami félre tehető hely, de amikor kell, amikor szükség van rá, a kovász az a minőség, amely megteremti a kenyérnek, az alapvető élelmiszernek a keletkezési lehetőségét. Minőségi ember, minőségi apa, anya, minőségi gyermek, minőségi presbiter, minőségi lelkipásztor, minőségi munkatárs, minőségi szomszéd, és pusztán egyszerűen minőségi ember társává lenni a másik embernek. Eszter ebben az alázatban volt, és így méltóvá lett, hogy előre mutasson. mert Eszternek a titka sem abban a történelmi helyzetben gomlik ki, bár tudjuk a történet végkimenetelét, hogy arra méltatta az Isten, hogy felhasználja a választott nép elpusztítója elpusztítására, vagyis a nép megszabadítására. Hanem ennek a kis leánynak vagy fiatal nőnek az élete kiváltsága, nagysága abban lett, hogy előre mutatott. A távoli jövő felé mutatott a legnagyobbra, Jézus Krisztusra, aki maga teremtette meg, és maga testesítette meg az igét, az Istent. Érdemes egy kicsit belegondolni, hogy maga az Isten hogyan jött a mi megváltásunkra és szabadításunkra a legkisebb tartományban. Júdea tartományának az egyik legkisebb városkájában, a kenyérházában, Betlehemben született. Hát milyen egyszerű emberekre bízta Isten a gyermek formában érkező megváltót egy ácsra, egy szakmunkásra, és egy nagyon egyszerű gondolkodású leányra, Máriára. Jézus aztán sem volt feltűnő, szabályos rabbi tevékenységet folytatott, ruházatában, megjelenésében, viselkedésében, csak annyiban tért el az akkori szokástól, amennyire az Isten országa rendje kényszerítette. És belegondoltam, beleremegtem, hogy nem mentek hozzá a világ uralkodói. Igen, a születésekor a három királyok, ahogy a magyar néplegenda tartja, a napkeleti bölcsek a bibliai hitelesség megfogalmazásában elmennek, tehát az sem olyan hódolat, amilyet a mai ember elvárna. Nem mennek az akkori nagy birodalomnak az előjárói, hogy Jézust hallgassák. Nem mennek nagykövetek, hogy vigyenek valami gyógyító erőt, hanem megéli az Isten a maga megváltó munkáját Palesztina vidékén. De a kicsiségében is megférő Isten kihat az egész világra. Nem csak egy népnek egyszer lett szabadulás eszköze a bibliai Eszter, hanem a világ számára hozott szabadulást Jézus Krisztus a megváltó, amikor adta önmagát a mi bűneinkért a kereszten, hogy megmentsen minket a jelen való gonosz világtól. Megváltónká lett, és mindazoknak a megváltójává lesz, akik őt elfogadják, akik a létük értelmét ő benne megtalálják. Mert az, hogy Isten számít ránk, az nem csak a szívünket melengeti meg, és jó érzéssel tölt el bennünket, hogy na, ha az emberek nem is, de az Isten becsül, az Isten számít ránk. Ez gyakorlatilag azonban azt jelenti, testvérek, hogy bele vagyunk szőve a világ szőttesébe. Vége lesz a vasárnapnak, az Isten tiszteletnek délelőtt és délután is, a reggeli áhítatoknak is. Mindannyiszor ki kell menni, vissza kell menni a világba, mert az Isten beleszőtt minket a világba. De azért szőtt bele, nem azért, hogy különcködjünk ott, és felhívjuk a figyelmet a mi különbözőségünkre, hanem azért, mert Isten az ő megváltott gyermekei által akarja ezzel a képpel élve a világ szőttesébe a motivumot megadni. Egy szőttesnek a szépsége, az értéke, a benne beleszőtt minta, motivum által lesz jellegzetessé és értékké. Mi lehetünk? Az Isten megváltott egyszerű kicsin gyermekei, a világ motivumai, akik által az örökkévaló Isten üzen és azt mondja, most jó lenne jobbra, balra kanyarulni, előre menni, visszamaradni, most jó lenne egymásra sokkal mélyebben odafigyelni. Isten számít rád. Számít rád, hogy ott legyél, ahol az olcsó megoldások helyett drága dolgot kínálnak. Az Isten számít rád, hogy ott, ahol aggodalmaskodnak az emberek, te megjelenj és a jelenléted által nyugalmat sugároz. Az Isten számít rád, hogy ahol bosszút szeretnének állni az emberek vagy embercsoportok egymás fölött vagy egymáson, ott a mai Zsoltárral, a 37. Zsoltárral odaáll és azt mond, hagyd az Úrra a te utadat, majd ő munkálkodik. Az Úr számít rád, ahogyan énekelni fogjuk a 395. dicséretben, hogy Jézus Krisztus fényként úgy legyen jelen a világban, hogy a fénynek egy-egy színei legyünk képviselve őt. A nagy szabadítás, az örök élet, a feltámadásról szóló híradása eszközeként számít ránk keresztényeknek, keresztényekre, mert az Isten országa olyan, mint az az ószövetségi fiatal leány, vagy olyan, mint a Jézus példázatban a kovász és a mustármag. Ilyen lehetsz te is, testvérem. Egy nagyon szép visszahúzódásra serkent bennünket az Isten ezen a vasárnapon. A világ bonyodalmaiból való kijövetelre, azért, hogy az ővel a való közösségben és az Anya Szent Egyház közösségében megtisztulva, megerősödve, tiszta látása és szólása jutva visszamehessünk a világba, és megadjuk a motivumot ennek a világnak. Mert Isten közelségébe fogadott, Isten számon tart téged, Isten számba vette az életedet, és hidd el, hogy az Isten számít rád, neki éppen te kell lesz. Amen. A 274. ének harmadik versét fogjuk elénekelni. 274. ének, csak légy egy kissé áldott csendben. Köszönjük, hogy elválasztottak vagyunk, elválasztottak a hiába valóságtól, a félelemtől, az aggodalmaskodástól, a reménytelenségtől. Elválasztottál ezektől, és magadhoz kötöttél, Urunk, és mi így ismerünk, így szeretünk téged. Köszönjük, hogy bátran formálod a gondolatainkat, mert nem akarod, hogy beleragadjunk ennek a földi létnek a sarába. Nem akarod, hogy hiába valóság érzésével öregedjünk meg, és haldokoljunk majd elmúlásunk órájában, hanem azt szeretnéd, hogy boldogan, lendületesen, egymást szeretve haladjunk a mulandóságon végig, és aztán szinte belerodjon az életünk a te hatalmas kezedbe. Köszönjük, hogy kicsik is lehetünk. Áldunk azért, atyánk, hogy azon a helyen, a világnak azon a számunkra kijelölt pontján, abban a közösségben, társaságban nagy biztonsággal lehetünk, és felelősséggel. Segíts megelégedetnek lenni. Úgy tudjunk többre törekedni, hogy ne akarjunk másokból elvenni, vagy másoktól elvenni. Segíts meg, Urunk, hogy a te országod titkát mindig megértsük, és megértve ahhoz igazítsuk az életünket. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy a kijelölt úton, a ránk szabott értékekkel, a ránk szabott kérdésekkel, terhekkel és próbatételekkel együtt tudjunk haladni. Segíts, Urunk, hogy az együtt haladásban egymás gyámjai lehessünk. Fiatal az idősnek, idős a fiatalnak, családtag a családtagnak, lelki testvér a lelki testvérnek. Szükségünk van egymásra. A te összeköttetésed, a te lelked fegyelmezése alatt. Így áld meg a mi gyülekezetünket. Nekünk is vannak bajaink, feszültségeink, mind közösségnek, mind családoknak, mind magánembereknek, de ez a te jelenlétedben mind olyan szépen elrendeződik. Cselekedj úgy, ahogyan jónak látod, mert tudjuk, hogy szeretsz bennünket, te előbb szerettél. Imádkozunk azokért, akik a földrengés sújtott a területen élnek, akiknek a mai adományunkat eljuttatjuk, hogy legyen kenyerük és legyen ruházatuk. Könyörgünk a közelebb levő bajban levőkért, a hajléktalanokért, a börtönökben, próbatétel alatt levőkért, azokért, akik testi gyengeséget, halálos betegséget hordoznak. Könyörgünk, mennyei atyánk, azokért, akik vezetnek, hallgass meg szavunkat az Anya Szent Egyházért, szeretnénk tisztábban, határozottabban és egyszerűbben megjelenni a világban, hogy higgyenek a mi szavunkra neked. Hallgass meg a mi imádságunkat, mennyei atyánk, és tarts a te oltalmadban meg minket minden napon, visszajöveteled napjáig. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ahogyan az elmúlt vasárnap hirdettük a mai napi perselypénzünket, a haiti katasztrófa által sújtott terület megsegítésére fogjuk elküldeni. Lehet, hogy arra gondolunk, hogy egy maréknyi pénz vagy egy maréknyi lehetőség mit jelent, az sok ember életét mentheti meg. Rengeteg gyerek maradt árván, és talán a mi adományunkkal is hozzájárulhatunk egy-egy árva életének a megtartásához. Szeretettel hirdetem továbbá, hogy az üdülési csekk alapítvány újabb kiadása szerint meghosszabbították a pályázati határidőt, tehát amit mi elküldtünk, hála Istennek, reménység szerint célba ér, tehát nem január 31-e, hanem a február 1-i határozat szerint folyamatosan a keret kimerüléséig lehet pályázni. Tehát kérem azokat a családokat, ahol kettő gyermek van, vagy több gyermek van, és valamelyik kereső szülőnek a bruttó jövedelme a 130 ezer forintot nem haladja meg, vagy az öregségi nyugdíjat elért 62 éves vagy idősebb testvérek, akiknek a nyugdíja 80 ezer forint alatt van, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, ahogyan hirdettük a korábbiaknak megfelelően. Kiki maga is megteheti ezt, szívesen adunk pályázati adatlapot, vagy a gyülekezeten keresztül is lehet kérni ezt. Böjti bűnbánati hetet tartunk a ránk következő héten, azért, hogy együtt lehessünk itt az úrasztalánál, a gyülekezeti teremben a jövő vasárnap, élve az úrvacsora jegyeivel. A következő héten tehát esténként találkozhatunk, a szokásostól eltérően 3:45-kor kezdünk harangozni, és 4:30-kor kezdődik az istentisztelet. Ennek az oka lehetne belső is, de az igazságot megvalva külső oka van. Csütörtökön, pénteken és szombaton a nyírjákói gyülekezetben lesznek evangelizációs esték, ahova a presbitérium egyetértésével a mi gyülekezetünk is elmegy, vagy szeretnénk, ha együtt mehetnénk. Ennek a gyülekezetnek, tudjuk mindannyian, nem régen halálozott el a lelkipásztora, és sok tekintetben építő lehetne a mi ottani megjelenésünk, nem csak mi megyünk Ramosaházáról, hanem Nyírkésről is mennek a gyülekezet tagjai, ők is a bűnbánati hét részeként. Ez azt jelenti gyakorlatilag, tehát a hetet ugyanúgy megtartjuk, a teljes hetet, ahogyan szoktuk, az első három este itthon, és a csütörtök, péntek, szombatesti Isten tiszteletek pedig Nyírjákon történnek, tehát aki Isten tiszteletre jön, az ugyanúgy jöjjön, mint korábban, és 4:30-kor fogunk elindulni autókkal, ha szükséges, akkor kis busz segítségével is. Aki autóval részt tud venni és segíteni, az legyen kedves Isten tisztelet után jelezze számomra. Azt szeretném kérni, hogy senki ne maradjon itthon azért, mert nincs saját autója, inkább odaadom az enyémet, hogyha kéri, csak jöjjön velünk. 10 perc az út oda és vissza, tehát ennyi áldozatot kell meghozni, de én azt gondolom, hogy az ottani testvéri együttlét, közösség az pótolni fogja ezt az áldozatunkat. Tehát hétfőket szerda itthon, a gyülekezeti teremben és csütörtök péntek szombaton 4:30-kor indulunk Miriákóra, tehát ugyanúgy fogunk harangozni, elhallgat a harang, autóba ülünk és indulunk. Tehát tessenek ezt továbbadni azok számára is, akik most nem lehettek jelen. Természetesen az úrvacsora az itthon lesz. Újra hirdetem az 1%-os adó felajánlási lehetőséget. A Magyarországi Református Egyháznak az egyik 1%-ot és az alapítványunknak a másik 1%-ot felajánlhatjuk. Ide a pulpitusra fogom elhelyezni ezeket a kis kártyákat, és aki szívesen támogatja az egyházat, ezzel a felajánlással az innen elvihet illetve 2 számot, ami alapján az adóbevallást megtehetjük. Isten áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen gyülekezetünknek, családjainknak és személyes életünknek ezután is őriző pásztor. Záró énekünk a 395. megígért ének, Isten szívén megpihenve forjon szívén egybe. Hát 395. dicséret mindhárom versét énekeljük. Semmi felül ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.